Hello és adjisten, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, itt Mikos Ákos. Ez, amit most hallasz számunkra, Löki Viktorral is egy izgalmas mérföldköve a nem is olyan régen elkezdett műsorunknak. A Debrecen Podcastben, azaz a Depóban feltett szándékunk Debrecen rejtett gyöngyszemeit, izgalmas oldalait kidomborítani úgy, hogy közben jófej és lelkes debreceniekkel beszélgetünk. Azonban szeretnénk, ha te úgy tudhatnál meg egyre többet és többet a városról, hogy közben a benne lakó inspiráló embereket is megismered. Ezért indul el a kiegészítő műsorunk Debrecen és a Kreativitás címen, amelyben a város modern kézműves életének igazi menő alakjait ismerheted meg. A beszélgetéseket Búzás Borbála szerkesztő riporter készítette, akinek és akiért nagyon hálásak vagyunk, mert rádiós karrierje mellett ő maga is alkot, így a lehető leglelkesebben tudta megmutatni a szereplőket. Köszönjük, hogy hallgatod a Depót is, azt meg pláne, ha másnak is ajánlod. Jöjjön a mai epizódunk itt a Debrecen Podcastben!
Újságíró szeretett volna lenni, végül a debreceni Kölcsey Ferenc református tanítóképző főiskolán szerzett diplomát, a szociális szférában dolgozott, de a kreatív alkotás sosem állt messze tőle, azonban csak gyermekei születésekor került előtérbe. Ekkor még csak nekik vart, de pár éve már mindenkinek. Mai vendégünk Juhászné Kis Anita, a Nituska Design megálmodója és megvalósítója.
Miért rátérnénk arra is, hogy mivel is foglalkozol egy kicsit? Mesélj arról, hogy honnan indultál, ez volt az eredeti elképzelés, vagyis mi vezetett odáig, ezt az utat mutassuk be egyelőre, ahova most eljutott a Nituska Design.
Hú, hát ez egy érdekes út, abszolút nem gondoltam, hogy én valaha is a varrással fogok foglalkozni. Én püspökladányi vagyok, és ott volt egy ruhaipari szakközépiskola, és anyukám kitalált, hogy milyen jó, úgyis olyan kis kreatív vagyok, lesz egy érettségim, és lesz egy szakmám is. Hát én ugye, mint jó kislány, szót fogadtam anyukámnak, de megmondom őszintén, hogy minden percét gyűlöltem a varrásnak. Tehát a vizsgamunkámat a barátnőim varták meg, tehát abszolút semmi érzékem nem volt hozzá, vagyis lehet volt érzékem, de nem volt kedvem. Én amúgy újságíró szerettem volna lenni, és ott volt egy diák újság és diák rádió, és hát én minden percemet a szünetekben ott töltöttem, és hát nagyon élveztem azt a közeget, a varrós közeget pedig egyáltalán nem. Meg hát ugye a varrós osztályban csak lányok voltak, a stúdióban voltak ugye fiúk is, hát egy kamaszlánynak szerintem ez is fontos, szóval, hogy nem gondoltam, hogy valaha a varrással fogok foglalkozni, és utána felvettek ide a tanítóképző főiskolára, és akkor azt végeztem végül is el, és utána pedig elvégeztem ugyanitt a mentálhigiénés szakot, tehát végül is van két diplomám, aminek hát abszolút nincs köze a varráshoz, és szociális szférában dolgoztam. Először gyerekekkel foglalkoztam, családsegítőben, utána pedig szenvedélybetegekkel. És hát közben lett három gyerekem, és elkezdtem nekik varni. Igazából ez volt a lényeg. Csak visszaszivárgott az életemben az a tudás, illetve anyukám nagyon kreatív volt mindig, és ő tudott varni, és nekünk mindig karácsonykor, névnapkor, bármilyen ünnepkor mindig az volt az igazi ajándék, hogyha ő készített valamit nekünk. Szóval, hogy amikor megszülettek a gyerekeim, akkor ez az ösztön, ez így előjött, hogy valami egyedit csináljak nekik, olyat, amit senki másnak nincs. És akkor, mikor a harmadik kisfiammal terhes lettem, akkor már neki az egész komplett gyerekszobát megvartam, illetve a nővérem és a húgom is így egy éven belül mindenki babát várt, és nekik is elkészítettem. És egyre többen mondták, hogy miért nem csinálom, vagy miért nem próbálok vele foglalkozni, és hát úgy véletlenül kaptam egy varrógépet, véletlenül vásároltam anyagokat, és nem tudom, az életem része lett. És amikor a legkisebb elment bölcsibe, akkor úgy gondoltam, hogy akkor komolyabban is elkezdtek vele foglalkozni, és amúgy pontosan 5 éve, hogy elkezdtem a Nituskával foglalkozni, és hát igazi szerelem az életemben.
Nem is gondoltad, ugye, ott, amikor a varrásra kellett foglalkozni, hogy azért nem tudhatjuk, hogy hová vezet minket az út, és az a tudás, amit menet közben felszedünk, az később mennyire tudja uralni akár az életünket, mint jelen esetben nálad a varrás.
Így van, és tudni kell, hogy tényleg, tehát a tanáraim is mondták, hogy Anita minden másra tényleg legyél újságíró, tehát magyarból, töriből sziporkáztam mindig, de hogy tényleg ne foglalkozzak varrással, mert úgy érződik, hogy nem az én világom. És a másik pedig, hogy anyukátoknak mindig fogadjatok szót, mert anyukák mindig tudják, valahogy zsigerből érzik, hogy mi lesz jó. És valahogy úgy érzem, hogy mégis össze, tehát a szociális szféra, ahol dolgoztam, meg a tanítóképző, meg ugye a varrás, mégiscsak összefonódik valahol, tehát mindennek van jelentősége, minden egyes útnak, minden egyes tévútnak, amit azt hiszünk, hogy tévút, de közben nem az, mert én a gyerekektől rengeteg mindent kaptam, és most is nagyon sok kézműves foglalkozást tartok nekik, óvodákba járok, iskolákba, vagy bármilyen kitelepülésen, és hát annyira feltöltenek, ugye nekem is van három, hát ők nem mondom, hogy mindig feltöltenek, de hogy csak viccelek, de hogy ezek így nagyon összekapcsolódnak.
Mi volt az első darab, amit már eladásra vartál?
Hűha. Azt hiszem, hogy amit legelőször megvettek, az egy fali szőnyeg volt, és hát nagyon sokat, szerintem 3 napot dolgoztam bele, mert nem voltam elégedett soha azzal, amit csináltam, meg ugye biztosan te is így vagy vele, hogyha legelőször készítesz valamit, vagy csinálsz valamit, mondjuk egy rádióműsort, akkor szenvedsz vele, nem tetszik, úgy érzed, hogy nem jó, még jobbat ki lehetne belőle hozni, így aztán 3 napig készült, de végül is nagyon elégedett volt a vásárló, és ami igazából az áttörést hozta, azok a parajdi sópárnák voltak, mert hát sok mindent csináltam előtte, amúgy kis figurákkal is próbálkoztam, amit nagyon szerettem, viszont azzal az a baj, hogy rengeteg munka van benne, és nem szívesen fizetik meg azt a pénzt, amikor elmegy valaki a bármilyen boltba, és mondjuk megveszi 1000 forintért, akkor lehet, hogy nem szívesen ad ki 10 000 forintot érte, pedig tényleg rengeteg munka van benne, mert ugye, hogy minden centiméterre kézzel készült. Na de visszatérve a parajdi sópárnákra, az egy olyan áttörő siker volt, hogy akkor gondoltam, hogy igen, amúgy ennek lesz értelme, hogy lehet ezzel foglalkozni komolyabban is. És akkor döntöttem el, hogy akkor tényleg foglalkozok ezzel most már úgy jobban, tehát jobban belástam magam az anyagokba, akkor egy kicsit a marketingba, amúgy az sajnálom, hogy ezt nem tanultam, de még lehet, még előttem az élet végül is. Tehát itt ugye nagyon sok mindent lehet tanulni egy kézművesnek. Tehát nem elég az, hogy otthon szépen a kis műhelyedbe, a csendességben megvarrod, amit tetszik neked, hanem itt rengeteg összetevője van még, tehát meg kell találni azt az embert, aki ezt meg fogja venni. És azért ez nem mindig egyszerű.
Most, ahogy mondod, hogy először egy fali szőnyeg volt az első, és hogy utána jöttek a sópárnák, hogy először egy ilyen kollekciót készítettél, vagy készítettél pár darabot, és azt tártad a közönség elé, vagy menet közben, ahogy az igények megfogalmazottak, mert azért vagyok, meg őszintén először az első vásárlók között az ismertségi körből kerül ki az, aki először vásárol, és utána jönnek majd azok, akik ismeretlenek. Tehát végül is a körülötted lévő emberek formálták, hogy mivel indulj, vagy megvolt neked már az alapötlet?
Hogy ne, nagyon sokat formáltak. Az alapötlet egyébként, amikből indultam, azok a formapárnák voltak, ilyen felhő alakú formapárnák, kis lábakkal, és akkor abból volt egy egész kollekcióm, volt kisebb-nagyobb. Amúgy azt is nagyon szerették, aztán valahogy úgy tudni kell rólam, hogy bozasztóan szeretem az új dolgokat. Viszont a régieket egy idő után megunom is. Még hogyha lenne rá is igény, valahogy úgy érzem, hogy ez már nem én vagyok, és tehát kikopott vagy kifogyott, nem tudom. Tehát abból nagyon sokat adtam el, és igazából ezekből a felhő alakú párnákból lett a parajdi sópár, mert azok is felhő alakúak, de mindig vannak különleges igények, különleges kérések, és akkor nagyon sokat például meg is hagytam a Nituskában. Most hirtelen nem is tudom, hogy például a színvilágban, tehát elég konzervatív vagyok így a színekben, és akkor van néhány olyan megkeresés, hogy úristen, na, ez tényleg, ez komoly, és megcsinálom, és akkor, hogy mennyire jó, és hogy amúgy kell merni, vagy kell egy kicsikét a saját komfortzónákból kilépni, mert igazából ezeket nem, hát magamnak készítem, persze, mert én csinálom, de van egy nagyobb közönség, akinek azért ki kell az ízlését szolgálni.
Ha már beszéltünk róla, hogy szépen folyamatosan alakul mindig az, hogy mivel is foglalkozol, akkor hogy bővült a repertoár? Mert ha valaki ma felmegy az oldaladra, akkor szinte a lehetőség tárháza nyílik meg előtte, és a játszószőnyektől kezdve a hajpántig, ahogy láttam, mindent kérhet tőled. Tehát hogy mertél fokozatosan kilépni így a komfortzónádból, és újat alkotni?
Igazából ez nem is a komfortzónám, hanem ez vagyok én konkrétan, mert amit az előbb is mondtam, hogy nem tudok 200 darabot megvarni ugyanabból. Tehát az fizikai fájdalmat okozna nekem, mert mindig meglátok valamit, és már elkezd járni az agyam, és abban a pillanatban veszek elő egy anyagot, és nem érdekel, ha mondjuk annyi munkám van, hogy 10 perc múlva csenget a futár, hogy vigye a csomagot. Tehát nekem olyankor ezt le kell ülni, és meg kell varni. A hajpántok is igazából valaki kérte, hogy nem csinálok valamit, mert karácsonyi fotózás lesz. És akkor így leültem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy lehetne azt úgy megcsinálni, hogy az én stílusom is benne legyen, de azért mondjuk hordható is legyen, tehát ne csak egy 10 darab legyen. Amiket te is így elkezdtél sorolni, a játszószőnyeg az egy hatalmas nagy siker volt nálam, ugye ennek az a lényege, hogy ilyen kis puha, 3 rétegű szőnyeg, amit össze lehet húzni kis zsákocskává. Tehát ez így magamból kiindulva, az én gyerekeim imádnak legúzni, és szerintem több 1000 darab legunk van, és ugye mindig kiborították a szőnyeg közepére is. Hát már összeszedni annyira nem volt kedvük, és akkor láttam amúgy, ez nem az én találmányom, láttam a Pinteresten hasonlót, és akkor megnéztem, hogy akkor mi lenne az a méret, ami megfelelne. Amúgy nincs az a méret, ami megfelel. Annyi legónak, de hogy azért ez a 140 centi szélesen, erre rá tud ülni a gyerek is, és akkor legúzni is tud rajta, és akkor persze mellé szóródik, de azért a nagyja ott marad, és akkor sokkal könnyebb. Tehát azért is foglalkozom gyerektermékekkel, ugye nekem is van 3 gyerekem, és azért látom a napi problémákat, hogy mi az, amivel esetleg könnyebbé lehet tenni, a játéktárolók játékszőnyegekkel például, illetve most, ami a legnagyobb siker volt, ez most januártól, ez a 20. kilépő, És hát nem gondoltam amúgy, hogy ekkorát fog robbanni ez a dolog. Ez úgy kezdődött, hogy elkezdtünk járni úszni a kisfiammal, és hát ő egy ilyen izgő mozgó, nem tudom, kire ütött, és próbáltam, hogy Boldi, állj már meg egy kicsit, vagy álljunk fel a padra, hogy ne legyen koszos a lábad, de hát ugye minden vizes ruha már a földön. Úgy gondoltam, hogy akkor a játék szűnyegnek a mintájára csinálok egy vízhatlan kisebb kis szűnyeget, kilépőt, és akkor az elkészült, és már ott az úszodában már mindenki kérdezte, hogy úristen, miért? És akkor gondoltam, hogy akkor lehet, hogyha ez nekünk jó, még itt a környező anyukáknak, akkor esetleg lehet ennek sikere, és akkor pillanatok alatt felfutott ez a, úgyhogy most ez a legnépszerűbb termék, mondjuk az óviszettek után, mert azért az egy másik kategória.
Akkor úgy látom, hogy a gyermekeid is inspirálnak elég erősen, és a velük töltött hétköznapi helyzetekből is születnek ezek szerint olyan alkotások, amely aztán másnak is megkönnyíti az életét.
Így van. Nekem már van egy kamaszlányom, és most például Halloweenkor egy olyan hajpántot kért, amelyik valamelyik modern filmben van most az egyik lánynak a hajában, és akkor persze leültem és megcsináltam. És akkor mondta, hogy anya, ezt rakd fel, mert biztos, hogy a vele egykorú lányok ezt szeretni fogják. Majd ezek a kis oldaltáskák, kis bevásárló szatyorszerűségű ilyen bejár iskolába, és akkor a barátnői már kértek tőlem, vagy például kis szalvét, ezek az újra hasznosított szalvéták, ez is a gyerekektől, ugye, hogy nem nagyon szeretnék már alufóliában csomagolni, és akkor na, akkor csináljak ilyet. Jó, hát persze ezek nem az én találmányaim, de próbálom mindig az én számízlésére formálni, illetve látom, hogy a gyerekeknek melyik tetszik, melyik nem, és akkor ezt is figyelembe véve készül el mindig egy új nituskás termék.
Azért tényleg vissza a klasszikusokhoz, ahogy említetted az óviszettet. Az az örök, amit minden anyuka keres egy időbe, és akkor abból is nyilván szeretik, ha egyedi lesz a gyermeknek. Gondolom én, akkor ez volt az egyik klasszikus darab, ami ezek szerint nem kopott ki, mert hát örökérvényű.
Igen, hát ez 5 éve, minden nyáron tudják a gyerekek, hogy július és augusztusban anya nincs, mert töménytelen mennyiségű, borzasztó nagy öröm számomra, vannak már óvodákkal is együttműködéseim, ahol engem ajánlanak, és ugye itt az anyukáknak vagy apukáknak nagyon nehéz a dolga a hovi kezdéskor, mert nem egy standard dolgot kér minden óvoda az egész országban, hanem mindenkinek más a kívánsága, más méreteket kérnek, valaki ágyneműszettet kér, valaki csak húzatót, valaki vékony bérést kér a takaróba, mert meleg van télen is. Tehát, hogy teljesen mások, az óvizsákoknak a mérete is más, és azért nehéz egyedi dolgokat vásárolni bármilyen boltban, így aztán bár van fent a webshopomon jó néhány darab, de nagyon sok egyedi igényt is kielégítek, mert muszáj, mert hogy az óvodában nem mindegy, hogy 10 centivel hosszabb vagy rövidebb mondjuk az a takaró, vagy az óvizsák. Úgyhogy a nyár az mindig az óvizszettekről szól. Nem mondom, hogy a végén nem örülök, amikor már csak egy-két rendelés jön egy nap, de azért az alappillére mégiscsak ez a nituskának, igen.
Akkor azt tudod, hogy ez nem járhat úgy, mint a felhőpárna.
Ne, igen, hogy kikopik, mert óvodások mindig lesznek, hál' Istennek, így van.
Említetted, hogy az anyagokra is nagyon figyelsz. Milyen anyagokkal dolgozol, és mennyi idő volt az, mire megtaláltad azokat az anyagokat, amivel dolgozni is jó, és amit maguk a szülők is, vagy legfőképpen a gyermekek is szeretnek. Nyilván ugye bőrbarát és egyéb mindenféle olyan igénynek is megfelel, amit lehet, hogy a mi korunkban, amikor mi voltunk gyermekek, annyira nem tartottak szem előtt.
Hát én csak 100%-os pamutvászonnal dolgozom. Fontos, hogy meglegyen a minősítése. Bár mondhatnám, hogy magyar termékek, de nem, mert Magyarországon én úgy tudom, hogy nem is gyártanak pamutvászonot egyáltalán. Tehát ezek mind külföldiek. És hát amikor megjön egy anyagmennyiség, akkor a férjem már tudja, hogy na, akkor most nem megyünk be a fürdőszobába, mert én mindent beavatok, mindent kimosok, mert hát nem tudjuk, hogy mikkel vannak átitatva ezek az anyagok, úgyhogy több lében is kimosom őket, illetve ilyen ecetes fertőtlenítést alkalmazok. És illetve tudni kell a pamutvászonról, hogy az legalább 10%-ot összemegy. Tehát, hogy muszáj, mielőtt elkezdek vele dolgozni, muszáj őket kimosni. Meg amúgy én sem szívesen fogdosnám, miközben varrom, mert ugye láttuk már dokumentumfilmeket, hogy mikkel ízatják át ezeket az anyagokat. Szóval 100%-os pamutvászon körülbelül 3-4 beszerzési helyen van, ők az állandóak, de azért mindig van valami, amikor így felcsillan a szemem, és akkor gyorsan rendelek. És a gyerekek szokták kérdezni, hogy anya, megint a futár jött, és megint anyagot rendelt, ilyet mondom, mi más? Tehát én nem vagyok az a klasszikus nő, aki cipőt rendel, meg ruhát, hanem én anyagot, de nincs ezzel baj. És akkor itt a pamutvásznak között azért nagyon nagy különbség van gramban is, és minőségben is, árban is. Nekem egy középnél egy kicsit jobb kategóriás anyagok vannak az általános dolgokra, illetve van a prémium kategória, de az árban hát legalább háromszor annyi, mint egy átlagos, és már az átlagos is sajnos nagyon drága. Így aztán vannak olyan anyagok, tehát az ki is van írva, egy prémium kategória, és akkor ott mindenki tudja, hogy az nem azért van, mert én annyira sokat akarok azon keresni, azon az egy darabon, hanem ott tényleg nagyon drága. Természetesen nagyon szeretném, ha csak ilyen anyagokkal dolgozhatnék, de akkor lehet, hogy még más munka után is kellene néznem, mert mindenki szereti a szépet, meg a jót, viszont tehát egyre kisebb az a réteg, aki meg tudja fizetni, bár az igény megvan rá tényleg maximálisan. Úgy érzem, hogy a magyar anyukák, ugye főleg anyukák vásárolnak, borzasztóan szeretik a szépet és az igényes dolgot, és ezerszer szívesebben vásárolnak egy kézművestől, egy magyar kézművestől, mint mondjuk a kínai boltban, viszont ugye a szükség az nagy úr.
És sajnos most egy ilyen időszak előtt állunk, talán pont erről is beszélgettünk itt az interjú előtt, hogy nehéz megélni most ebből a hivatásból, a szakmából, amikor egy ilyet választ magának az ember. De mielőtt erről egy kicsit beszéljünk, mert nyilván egy kicsit szomorú vizekre vezünk, azért volt olyan termék, amire te gondoltad azt, hogy ez nagy durranás lesz, és mégsem hozta meg a várva várt sikert?
Voltak ilyen kis játéktároló dobozaim, amik kisebbek voltak, azok nem. Eladtam belőlük pár darabot, de nem mondom, hogy túl sokat. Illetve nem tudom azt mondani, hogy nem volt sikere, hanem inkább itt az ára, ami szerintem magas. Ez a, tudom, nagyon divat most ez a házikó ágy, és akkor erre készítettem baldahint, ami amúgy nincsen szerintem a magyar piacon, legalábbis én nem láttam. Viszont ugye ennek olyan nagy az anyag szükséglete, hogy itt azt gondolom, hogy az ár, ami esetleg visszatartja a vevőket, és amik meg így időközben voltak, azok szerintem tehát ki is koptak, és a webshopba fel se kerültek egyáltalán.
Mitől Debrecen egyébként, Anituska, szerinted?
Hát ugye itt élek 20 pár éve, és az elején érdekes módon képzeld el, hogy évekig alig volt debreceni vásárló. És ez nekem rosszul esett, hogy mi az, hogy én itt lakom Debrecenben, és csak innen vidékiek. Pestiek, főleg pestiek vásároltak az elején, és dunántúliak. És nem igazán értettem, hogy mi az oka, és akkor is szépen így beszivárogtam azért a köztudatba. Nagyon sokat jelentettek az óvodai cuccok, amiket az előbb beszéltünk, hogy az óvodából sokan kerestek meg, az óvodákból, illetve a Csak Design volt a szerintem a legnagyobb áttörés így a debreceni vásárlókkal kapcsolatban. És én mindig nagyon örülök, mert ugye általában a debreceniek személyesen veszik át. És hát, mint szociális szakember, borzasztó fontos nekem a személyes kontaktus, és mindig örülök, és akkor mindig váltunk egy pár szót, valamikor nem pár szó, hanem több óra lesz belőle, és sőt, már barátságok is születtek pont ilyen személyes átvételkor. Tehát nagyon fontos szerintem látni az embert, aki megveszi, mert persze jó, amikor csörren a messenger, hogy rendelés érkezett a webshopba, de ugye ez egy személytelenebb dolog. De amikor tényleg látod, hogy kiveszi át, és akkor utána meg is nézi esetleg, és akkor visszajelez, hogy úristen, milyen szép, meg a gyerek nem rakja le 3 napja, hogy azért az az igazi, szerintem.
Te valahol büszke vagy arra egyébként, hogy Debreceni, tehát úgy, hogy nem egy pesti márka, és hogy azért, amikor elkezdted akkor, ahogy említed, inkább onnan rendeltek meg Dunántúról, tehát hogy azért ez egy olyan elég tételt adhat az embernek, vagy egy olyan elégedettséget adhat, hogy hát Debrecenből is sikerült ilyet elérni.
Igen, és olyan érdekes, hogy az elején mindenki csodálkozott, hogy debreceni vagyok. Mindenki azt hitt, hogy Pest. Tehát több évig azt gondolták, hogy Nituska Design pesti, és mindenki csodálkozik, hogy egy, hát pedig nem kisváros Debrecen, mert éppen nem mondhatjuk rá, de hogy vidékről is valaki sikereket tud elérni. Most nem mondom, hogy őrületesen sikeres vagyok, de azért mert elég sokan ismernek szerencsére, főleg ugye az anyukák körében. Úgyhogy igen, és hát egyébként is nagyon szeretünk Debrecenben lakni.
Oka lehet ennek az, hogy jó a névválasztás, és akkor beszéljünk is erről, hogy mitől lett Nituska.
Hát ez egy, a gimnáziumban elkezdtek Nitusnak hívni, és akkor ebből lett a Nituska, és akkor amikor elkezdtem így gondolkodni, hogy mi legyen a neve, valahogy sok minden volt, meg ugye lehetett volna marketing szempontjából olyan nevet választani, amiben benne van a gyerekekkel vagy textillel kapcsolatos dolog, de nem tudtam elvonatkoztatni, így aztán a Nituska maradt, és hát már nem is szívesen változtatnék nevet.
Hát nyilván most már mindenki ezt ismeri. Ugye beszéltünk arról is, hogy most nehéz megmaradni. Te mit próbálsz tenni azért, hogy a Nituska megmaradhasson ebben a nehéz időszakban is? Nyilván már van valamennyi recepted rá, a Covid alatt sikerült tapasztalatokat gyűjteni. Nem a legboldogabb időszak, de mégis valamennyire fel tud már készülni az ember arra, ami esetleg most következhet.
Igen, a Covid azért volt egy kicsit másabb, mert ugye ott főleg nem anyagi teher volt az embereken, bár ugye aki elvesztett a munkát, annak természetesen igen, de azért ugye nagyon sokan tudtak otthonról dolgozni, vagy nagyon sok munkahely is üzemelt tovább, viszont nagyon sokan otthon voltak, és az interneten böngésztek. Tehát én nem mondom, hogy nekem hatalmas visszaesés volt a Covid alatt, sőt voltak olyan termékek, amik egészen például sópárna, ugye pont az ilyen légútének betegedések miatt, azok nagyon jól fogytak, és ugye amit beszéltünk, hogy mindig próbálok valami újat, most például vettem egy ilyen kis vágóplottert, és saját, tehát névre szóló dolgokat kezdtem el készíteni most, kis hajmasnikat, illetve ugye most jön a karácsonyi szezon, ilyen kis ajándékzsákokat, mikulászsákokat névre szólóan, na azt mindig nagyon szeretik az emberek. Eddig valahogy így tartózkodtam tőle, de találtam egy olyan formát, vagy olyan dolgot, ami nem gagyi, ami nekem is vállalható, hogy ugyan benne van a gyereknek a neve, de attól még Nituska jellegű maradt. És hát így visszatérve ugye erre a mostani helyzetre, nem tudom, hogy mi lesz ez, még szerintem nagyon az elején vagyunk. Én nagyon remélem, hogy a gyerekekre mindig költenek az emberek. Árat nem emeltem pontosan emiatt, bár nekem is nehezebb most, de megpróbálom. Mind a szállítási költséget meghagytam az eredeti állapotában, pedig ugye az is nőtt. Tehát ilyenekkel próbálok segíteni, illetve ugye ezeket tehát mindig újdonsággal előjönni most ezek a névre szóló dolgok, illetve most kerülnek fel a webshopba az újrahasznosítható dolgok, például ezek az újraszalvíták, kis szatyrok, az tisztító korongok, amik már amúgy vannak nálam, csak még nem kerültek fel a webshopra, de majd, ha lesz időm, remélem, hogy nem sok, de hogy azokat fogom most már felrakni a webshopra, mert szerintem ezeket az újrahasznosított dolgokat nagyon szeretik a mostani modern anyukák.
Mikor van időd mindenre? A webshopra, a marketingre, a varrásra, egyáltalán az, hogy a Nituska így összeálljon és működhessen minden nap?
Hát most már a gyerekek azért elég nagyok. A nagylányom már 16 éves, a középső 13, a kicsi is már iskolás. 7,5 éves, azért már sokkal könnyebb, mint az elején. Hát megpróbálom beosztani a napom. Inkább ugye ez a, amit te is mondtál, hogy nagyon sok krétű dolog. Tehát ugye én vagyok egy személyben minden. Tehát én csomagolom a csomagot, én tartom a vevőkkel a kapcsolatot, a marketinget én intézem, illetve azért van még elég sok más dolog, ugye anyagbeszerzés, meg a varrás maga, de valahogy ez pont az egyéniségemből kifolyólag, tehát ezt szeretem, hogy sok minden dolog történik, mert ha mondjuk csak a marketinggel kellene foglalkoznom, akkor lehet, hogy már nem csinálnám, mert ezt már megmondtam volna. Így aztán, hát bírom, jó valamikor. Persze az ember szeretne egy hetet, hogy ne kelljen egyáltalán foglalkozni vele, de amúgy ez igazi szerelem, tehát a szerelmet meg úgy az ember szereti.
Uh-huh. Édesanyád végül is mit szólt hozzá utána, hogy beérett az, amit ő elvetett benned?
Nagyon boldog volt, és szoktam úgy nekem segíteni, amikor nagyon el vagyok havazva, akkor mindig behívom, hogy na gyere anya, és akkor segíts nekem, vagy csomagolni, vagy bármi szabásban, ilyesmiben, mert ő is igazából nagyon hasonlítunk egymásra, ő is pont egy ilyen típus, hogy soha nem tud lejön, nyugdíjas már, de még olyan nem volt, hogy ő egy percig unatkozna, és szerintem nagyon örül, meg a apa is, mert ő is egy ilyen kreatív ember, tehát ő is, tehát hiába nyugdíjasok. Szerintem ezt hozza magával az ember, nem nagyon lehet ezt tanulni, hogy ki milyen típus, hanem amit otthon lát, így aztán örülnek.
Akkor végül is megvan a támogató közeg, akkor a családodnak a teljes köre végül is beállt a Nituska mögé, ahogy hallom, a lányod még reklámozza is külön.
Igen, igen. És a férjem is, tehát ha ő nincs, akkor nem lehetne az életem a hobbim, mert azért három gyerekes családként azért nem túl egyszerű. Illetve a húgom volt még, aki nagyon sokat segített az elején, mert ő Budapest, és ő volt egy olyan köre, egy ilyen Facebook csoportja, ahol egy kicsit elkezdett reklámozni, és akkor ott igazából onnan jött a legelső, amit mondtam is, hogy először pestiek, onnan jött a legelső kör, akik így nagyon hamar, illetve a nővérem is, ő pedig pedagógus, és akkor ő is. Igen, tehát a család, én azt gondolom, hogy ha nem állt volna, vagy nem állna mögöttem, akkor nem tudnám ezt csinálni.
Mondtad, hogy meglátsz dolgokat, és akkor rögtön azonnal rendelni kell, ki kell próbálni, tehát így akkor nincs megállás. Most mi a következő terv, mi az, amit szívesen behoznál a Nituskába, amire azt mondod, hogy még nincs. Azt mondtad, hogy mi van már nálad is, most kerül fel a webshopra, most olyanra gondolok, ami teljesen még csak az agyadban létezik, a gondolataidban létezik, de még megvalósítása az várat magára.
Hát így konkrétan most, amit még csak nagyon elkezdtem, ezek az olyan hajmosnik, ami a névre szóló, és akkor ebből 3-4 fajtát szeretnék kipróbálni. Illetve amit nagyon szeretnék, az teljes gyerekszoba dekoráció, tehát egészen a kezdetektől, tehát teljesen berendezni egy szobát, tehát függönyöstől, mindenestől, csak ugye ez nagyon anyagigényes, és nagyon meg kellene találni azt a közönséget, aki ki is tudja, tehát igénye is van, és ki is tudja fizetni. Úgyhogy igazából azt szeretném, hogy teljes komplett gyerek szoba dekorációt tudjak készíteni, és akár nem csak varrást, hanem hát mindig megy előre a fantáziám, úgyhogy még ilyesmi is benne van.
Na, akkor még azért erre térjünk már ki. Ha nem varrás, akkor mi az, amivel még szívesen próbálkozná?
A tervezés. Bár ugye nem vagyok belső építész, vagy tervező, de ha nem is én, hanem nagyon szívesen, vagyis, hogy már vannak is gondolatok rá, hogy összeállni egy tervezővel, és akkor komplett gyerekszobát tervezni. Hát ez most még nem ebben az évben lesz, de ez hajt előre, hogy mindig vannak új tervek.
Köszönjük, hogy meghallgattad a részünket, kövesd ezt a csatornát, és ha kérdésed, észrevételed, vagy csak egy jó gondolatod van nekünk, akkor írj bátran levelet a debrecenpodcast@gmail.com címre, vagy gmail.com címre, amelyik jobban tetszik. Találkozunk a következő epizódban is. Isten áldjon!